14. fejezet. Meg kellett ismerkedni a gyermekeivel, nem tudott róluk semmit. Az apaságnak mindeddig csak terhét viselte, örömeiből édeskeveset kapott. Most végre örülhetett nekik. Óráit meg kellett osztani a Karolinék és a maga vérszerinti családja között, de a hercegnő maga unszolta, hogy ne törődjék ővelük, menjen gyerekeihez. A leányok a Rue Casimir Périerben laktak, Danielnek külön nevelője volt, annál lakocs, onnan járt a Lycée Bonapartba. Lisz mamának is megvolt a maga külön otthona. Franci holott gyűjtötte össze övéit, és nagy buzgalommal fogott hozzá élete legfontosabb hódításához. Gyerekeit akarta meghódítani, akik zavartan álltak vele a vadidegennel szemközt. Illetve csak a leányokat, Daniel azonnal az apjáé volt. Az első perctől kezdve régi meghitt ismerősökként mosolyogtak egymás szemébe, de a két leány félszegen és riadtan felelgetett kérdéseire. Lassanként képet kapott egyéniségükről és természetükről. Merőben különbözött egymástól a két leány. Blandin szelíd volt, pironkodó, szerény és lassúbb észjárású. Szavai mögött valami igen finom, veleszületett gyengétség szégyenkezett. Kozima idősebbnek tetszett nővérénél, pedig ő volt a fiatalabb, de kemény határozottság érzett belőle. Esze élesen és gyorsan váltott, valami majdnem férfias erő és keménység adta legfelötlőbb vonását. Az apa úgy udvarolt leányainak valóságosan, mint hogy a széptevő igyekszik a delnők hajlandóságát megnyerni. Elhalmozta őket ajándékokkal, bókokat mondott nekik, dicsérte hajukat, arcuk színét, járásuk finomságát, a szó szoros értelmében kacérkodott velük. Ha valaha vágyott udvarlása sikerére, most nagyon vágyott rá, hogy ez a két fiatal leány megszeresse. Blandinnál nem is volt nagyon nehéz a dolga, az már a második napon szeretettel bújt hozzá és kacagott apró tréfáin. De Kozimával nem ment ilyen könnyen a győzelem. Kozima tartotta magát. Kifogástalanul tiszteletteljes maradt, de valami hideg, bűvös kört vont maga köré, és azon belül nem engedte apját. Az apa pedig annál jobban igyekezett a tartózkodó leány szívét magához édesgetni. Külsőben Kozima hasonlított hozzá inkább. Nem is lehetett nagyon csinosnak mondani apjától örökölt éles és erős orra miatt. Blandin inkább anyjához hasonlított arcvonásaiban, ha nem is volt olyan szép, mint híres szépségű anyja, de több volt, mint szép. Valami édes bájt hordott arcocskája kifejezésében. Olyan bájt, amely Dagul grófné szőke koronájú büszke hóarcán sohasem volt látható. Legjobban Daniel hasonlított apjára. Nem csak arca, hanem testtartása, járása, kezemozgása szinte mosolyogni való módon közös volt apjáéval. És még a két leány csak kérdésekre felelgetett és jobban szeretett visszahúzódni, a fiú csupa elevenség volt, csupa közlési vágy, csupa tűnődő izgalom. Nem várta apja kérdéseit, ő maga kérdezett egyszerre 10 félét, de olyan iramban, hogy apja nem győzött neki válaszolgatni. A gyerek kétségkívül a legtehetségesebb volt a három között. Kozima esze talán élesebben vágott, de a fiúcska intelligenciája magasan nénjei felett sugárzott. Belülről rajongó lelkesség lobogtatta. Apja hálásan el volt ragadtatva tőle. Mi leszel? Kérdezte a fiútól. Én festőművész leszek, és gyönyörű nagy képeket fogok festeni, az egész világot lefestem, az embereket, a tárgyakat és a természetet, hogy semmi sem maradjon, amit le ne festettem volna. Eddig 3 érmet nyertem a rajzaimmal a liszében. Várjon csak egy kicsit, papa, mindjárt megmutatom a rajzaimat. Nagy mappát hozott elő a gyerek, és a műveit kiállító művész izgalmával fordítgatta a lapokat a legfontosabb közönség előtt. Csak ugyan nagyon tehetségesnek látszott. Természet után igyekezett már rajzolni, és egy-egy vonása meglepő megfigyelésről tett tanúságot, és olyan érett szemléletről, amely nem egy 13 éves gyereknek, hanem egy fiatal embernek is becsületére vált volna. Bravo, mondta az apa, határozottan van tehetséged. Maga megengedi, kérdezte a gyerek izgatottan, hogy festőművész legyek. Hogyne, de előbb valami oklevelet kell szerezned. A világ nagyon ostoba, édesfiam, és aki csak művész, azt nehezen veszik ember számba. Te majd diplomata leszel, vagy valami ilyen, de nem kényszerítelek rá, hogy olyat dolgozzál, amihez nincs kedved. Ha diplomát szereztél, tőlem festhetsz, amennyit akarsz. De papa maga nem szerzett diplomát, maga egyenesen világhírű lett. Nekem azt miért nem szabad? Mert okulnod kell az én példámon. Fiatal koromban nagyon sokat szenvedtem az emberek butaságától, amiért művész voltam. Ha majd nagyobb leszel, ezt meg fogod érteni. Egyelőre csak tanulj szorgalmasan. Mindig gondolj arra, hogy ha jól tanulsz, nekem kimondhatatlan örömet szerzel vele. Hány jobb tanuló van az osztályodban, mint te? Jobb, mint én. De papa, hiszen megírta magának, hogy nem csak az osztályban, hanem az egész liszében én vagyok a legelső. Hát nem emlékszik erre, hogy ezt megírtam? Hogy ne emlékezném, füllentette az apa, de nem tudtam, hogy ez így is maradt. Azonban ne csodálkozzál, hogy ezért nem dicsérlek meg külön. Én teljesen természetesnek tartom, hogy egy liszt csak első lehet ott, ahol van. Ezt el is várom tőled. Igen, felelt a gyerek magától értetődő hangon, ezt én is így gondolom. Franci rátette kezét, fia fejére és szeme közé nézett. A gyerek sugárzó tiszta szeméből saját gyerekkorának becsvágya és érzelmi mélysége tekintett rá. Meleg meghatottságot érzett. És azt érezte, hogy sem szerelem, sem egyéb érzés még csak nem is fogható ahhoz a teljességhez, amelyel ezt az elragadóan okos és kedves legénykét szereti. Tudta, hogy önmagát szereti benne, de sokkal jobban, mint önmagát. A művészi halhatatlanság gondolata cikázott át elméjén, amely most másodrendűnek tetszett előtte. Ez az igazi halhatatlanság, az ember legősibb és legtermészetesebb el nem múlása, ez a fiú, aki az ő nevét, az ő vérét, az ő lelkét folytatja, amikor már ő nem lesz, és mégis tovább él a gyermekben és majdon annak gyermekeiben. A zongorához is leültette mind a három gyereket. Kitűnően játszottak mind a hárman. Legjobb muzsikusnak Kozimát találta közöttük. Aztán apróra kifaggatta őket játékaikról, pajtásaikról, hajlandóságaikról. Érezte annak különös varázsát, hogy önmagát kutatja, a maga lelke három felé szakadt, és egymástól oly érdekesen különböző részében is. El kellett végre hangzania a kényes kérdésnek is, hogy van édesanyjátok? Erre Kozima lett a legélénkebb. Látnivalóan ő vonzódott anyjához leginkább a három közül. A válaszokból kitűnt, hogy Mari jól van, gyönyörű kis palotát vásárolt a Champs-Élysées-n, úgy hívják a palotát, hogy Rózsaház. A gyerekek elbűvölve beszéltek erről a házról, ahová azonban csak ritkán mehettek, mert tanrendjük csak a vasárnapot hagyta szabadon, anyjuk pedig éppen vasárnap tartotta fogadónapját, mikor a gyerekek zavarták volna irodalmi és politikai vendégeit. Papa, csacsogott Dániel, maga tudja, hogy én nagybácsi vagyok? Hogy? Igen, bizony. Blandin és Cosette pedig nagynénik. Claire-nek kisbabája született. Claire-nek? Micsoda Claire-nek? A három gyerek egymást túlbeszélve kezdte magyarázni, hogy kiről van szó, és Franci észbe kapott. Gyermekei féltestvérét, a Dagulné legidősebb leányát egészen elfelejtette. Az már asszony volt maga is, és Karnaki Márki felesége és anya. Mari tehát nagyanya lett. Jóságos ég, hogyan múlik az idő? Édes lehet az a kis csöpség. Szoktátok látni? Én csak egyszer láttam, mondta Dániel, de nem nagyon szeretem, mert tejszaga van, és én a tejet sem szeretem. De a Claire esküvője nagyon szép volt, papa. Kár, hogy maga akkor nem volt Párizsban. Mi mind elmentünk a templomba, és én új ruhát kaptam. Nagyon szépen orgonáltak a templomban, egy gyönyörű indulót játszottak, azt Mendelssohn komponálta. Papa, maga miért nem született komponistának? Micsoda? Nézett Franci elámulva a fiára. Én nem születtem komponistának, hát hol veszed ezt? A mama mondta. Franci leányaira pillantott, és rajta kapta őket, hogy azok kézzel lábbal integettek a fiúnak meg akarván állítani önkéntelen árulkodását. Kozima gyorsan menteni igyekezett a helyzetet. Ne beszéljen szamárságokat, Dániel, a mama nem így mondta. A mama azt mondta, hogy a papa nagyszerű zeneszerző, de még annál is nagyobb zongoraművész. Franci eleget tudott. Kesernyés ízt érzett a szájában. Gyermekei feje felett látta lebegni Mari gyűlöletének kicsinyességét, de igyekezett elütni a dolgot. Édesanyátok nem ismeri azokat a dolgokat, amiket az utóbbi években írtam. Biztosan tudom, hogy nagyon tetszenének neki, anyátok kiválóan ért minden művészethez. Ó, a mama tökéletes asszony, kiáltott Kozima lelkesem, és az apa zenei hallása ebben a lelkességben a kihívás, a vitára való hajlandóság egy kis mellékzöngéjét is felfedezte. Nagyon helyes, felelte rögtön. Így kell szeretnetek anyátokat. Következetesen így beszélt a gyerekek előtt anyjokról azon a 8 napon keresztül, amelyet Párizsban töltött. És észre kellett vennie, hogy ez a fogékony figyelmű gyermekeket meglepi. Nem volt nehéz belátni a külső jelek mögé, kétségtelen volt, hogy Mari kicsinyíti őt a gyerekek előtt. Erről hosszasan beszélt Liszt mamával, aki felháborodottan gyalázta Marit. Anya az ilyen, heveskedett az öregasszony. Mindig mondtam, hogy ez a perszóna nem szereti igazán a gyerekeit. Ha szeretné őket, nem zavarná meg az apjuk iránti érzéseket bennük. Hagyja csak, anyám. Elbírom én azt. Lassanként felnőnek a gyerekek, a maguk eszével fognak gondolkozni, és akkor kárba vész minden aknamunka. Azt sem lehet mondani, hogy gyermekeit nem szereti. Szereti, amennyire ő tud szeretni. Hogy gyűlölni jobban tud, arról ő nem tehet. Úgy született. Én sem tehetek arról, hogy szőke vagyok. Ez mind nagyon szép, de az nem mindegy, hogy egy férfi milyen lelkű anyát ad a gyermekeinek. Ugyan anyám, ne kövesse a Mari példáját. A gyerekekkel nincs semmi baj. Most megismertem őket, és mondhatom magának, hogy 3 ilyen gyerekre minden apa büszke lehet. Blandina jóság és gyöngétség maga, Kozima rendkívül eszes és életre való, Dánieltől pedig egyszerűen el vagyok bűvölve. És látom rajta, hogy ő is el van bűvölve tőlem. Hát ennél nagyobb örömet nem is kérhetek a Jóistentől. A leányok lelkéhez is elég közel kerültem. Ezentúl gyakrabban fogom látni őket, majd meglátja, mennyire fogják szeretni az apjukat. Különben tudja, kit hívtam meg nekik holnapra? Wagnert. Akarom, hogy megismerjék. Hosszú évek múlva ez nagy és büszke emlékük lesz nekik. Azon kívül meghívtam Karolint és a leányát. Szeretném, ha mány összebarátkoznék a 2 leányjal is. Az is fontos, hogy a lányok lassacskán hozzámelegedjenek Karolinhoz. Ha majd összeházasodtunk, a gyerekeket gyakran és sokáig magamnál akarom látni. Mi van már azzal az egyházi vállással? Húzódik, de reméljük, hogy jövőre sikerül kiharcolni. Ideje volna, mert már Karolin és én is kezdünk már belefáradni ebbe a sok áldatlan hercehúzába. A nagy családi vacsorát a Palais Royalban rendezte Franci. Itt találkozott először Karolin hercegnő a gyerekekkel. Első pillantásra látni lehetett, hogy a gyerekek igen sokat hallhattak a hercegnőről. Dániel nem nagyon zavartatta magát, illedelmesen és okosan csevegett az idegen hölggyel, sőt minden jel szerint kedvesnek találta őt is, a kis hercegnőt is. A két leány azonban rideg udvariasságot tanúsított csupán. Úgy tekintettek a hercegnőre, mint anyjuk legnagyobb ellenségére. Blandi még csak felengedett egy kissé, és végül Mány iránt nyájas barátságot mutatott, de Cosima rendületlen álhatatossággal mutatta, hogy ő apja miatt udvarias marad, de a közeledés elől mereven elzárkózik. Azon a másik estén sem sikerült jobban az összemelegítés, amelyet Paterzini házánál rendezett Franci ugyanezekkel a meghívottakkal, és ahol Wagner felolvasta a tetralógia utolsó darabjának utolsó felvonását, mert az apa mindenáron azt akarta, hogy gyerekeinek fogalma legyen a világ zeneirodalmának most készülő korszakos munkájáról. A felolvasás azonban ezúttal megbukott. Senki sem tudott a versekre figyelni, kényes és feszes hangulat ülte meg őket. Még meg is zavarta a felolvasást Berlioz, aki tudta, hogy Franci ezen az estén leányainál lesz látható, és váratlanul betoppant. Wagnert idegessé tette a Berlioz megjelenése. Kedvetlenül hadart a verseit, csak hogy túlessék a dolgon. Berlioz azonban tüntető jó indulattal magasztalta a szöveget, amelyet Franci röviden tolmácsolt neki. És másnapra meghívta Wagnert is, Francit is ebédre magához. Nem sejtette, hogy a német kartárs neki nem nagy bámulója. Az agyva német-francia társalgása sok kimondhatatlan zavar, a meg nem értett felolvasás olyan kínossá tették a hangulatot, hogy Karolin és a leányok feszesen induló ismerettségén csak rontott, ahelyett, hogy javított volna. A gyerekekkel való ismerkedés, az apaság gyakorlatlan újdonsága annyira lefoglalta Francit, hogy ifjúságának régi városa számára alig maradt ideje. Párizs tele volt látnivalóval, érdekes színházakkal, az ő ideje óta alapított pazar éttermekkel, a társas élet elevenen pezsgett a nemrég trónra lépett harmadik Napóleon császárságának dicső izgalmaitól, a szem mindenütt a sassal díszített N betűt látta, a régi ismerősök sorsa csupa fordulatos változást mutatott. Ő mégsem ment sehova, csak Érárdékhoz vitte el Wagnert egy este vacsorára, és Berlioznál ebédelt vele a Jules Janin társaságában. Ezen a két helyen hallott egyet mást a régiekről, és ezzel megelégedett. Lamartine teljesen elszegényedett, Victor Hugo kegyvesztettje lett az új hatalomnak, George Sand vidéki birtokára költözött Párizsból, Lamennais állandóan betegeskedik és nagyon öreg, Urhan rég meghalt, Heine hátgerinc sorvadásban sínlődik, csupa baj, csupa betegség. Ebben a világban nem nagyon kívánkozott Franci. Hogy mégis lássa az új Párizs életét, egy este, amikor Meyerbeer prófétáját adták az operában, vett egy páholyt. Hosszas rábeszéléssel sikerült elérnie, hogy Wagner is frakkot vegyen, és elmentek négyesben Karolinnal és leányával. De a nézőtér semmi érdekeset nem nyújtott. Úgy szólván egyetlen ismerős arcot sem látott a közömbös színházi este nézőinek sorában. Az első szünetben megfogta Wagnert, és körülvitte a színházban. A folyosókon, az előcsarnokban, a büfében alig lézengtek emberek. Kiábrándító, mondta. Azt hittem, hogy nyüzsgő, izgalmas életet fogunk találni. Az én időmben másképpen volt. Ha visszaemlékszem arra, amikor ugyanitt Laprinarét grófnéval, Rozan hercegnővel, Belgyolyozó hercegnővel és Chopinnel sétáltam. Nem, valakit kihagytam. Azon az estén Hiller is velünk volt. Hiller, dögöljön meg, mondta Wagner mérgesen. Mi pedig menjünk vissza a páholyba, mert itt unom magamat. Bandukolt a két frakkos ember visszafelé. Francit egy-két ember megismerte, csodálkozva megálltak, de ő közömbösen ment tovább. 42 esztendejéből 26-ot töltött úgy el, hogy Európában mindenütt megismerték, és megálltak mögötte. Nem is vette észre. Most is Hiller járt az eszében. Ez a színházi folyosó még erősebben felköltötte emlékét, és még égetőbbé tette az árulás fájdalmát. Egész Párizs fájt most neki. Örült, hogy elutazhatik. Az utolsó napok azonban két nem várt találkozással enyhítették a Hiller gondolatokat. Először is a szép Kalergisznéval találkozott, varsói szerelmével, aki egyszer később Epebajában is ápolta, és akivel hébe-hóba még most is váltott leveleket. Wagnerrel sétált a Rue Royale-on, amikor szinte összeütköztek. A Valkür termetű szőke szépség kívánatosabban ragyogott, mint valaha. Kitörő örömmel üdvözölték egymást. Franci be akarta mutatni Wagnert, de kitűnt, hogy erre nincs szükség. Kalergisznél jelen volt a Tannhäuser dresdai bukott bemutatóján, ott bemutattatta magának a szerzőt, és azóta heves Wagneriánus. Mindjárt mélyreható beszélgetésbe is merült Wagnerrel, és Franci észrevétlenül ott is hagyhatta volna őket. Tied, gondolta magában kedélyesen, vidd el, nekem most már minek. A másik váratlan találkozás még messzebbre nyúlt vissza múltjába. D'Artigó grófné, született Saint-Cricq Karolin adta le nála névjegyét, órára szóló találkát jegyezve rá. Nem volt csodálatos, hogy felbukkant Párizsban. Franci válaszolt a Weimarban kapott levélre, és közölte párizsi útja hozzávetőleges idejét. De Franci erre a találkára nem tudott elmenni, mert megbeszélte gyermekeivel, hogy kocsizni viszi őket a Boába, és azoknak ettől elesni nagy fájdalom lett volna. Menjen el helyettem a találkára, mondta a hercegnőnek, hiszen maga mindent tud erről az ügyről, és szeretném, ha maguk ketten sokáig beszélgetnének. Kérjen tőle egy új találkát számomra, és mentsen ki. Karolin kíváncsian és örömmel vállalta a helyettesítést, elment leányával együtt. Milyennek találta? Kérdezte Franci, amikor késő este találkozott a hercegnővel. Hogy is mondjam, valaha nagyon szép lehetett, de a sok szenvedés rá van írva az arcára. A vonásai kemények és vigasztalanok, és az öltözködése is furcsa. Elmaradt vidéki ízléssel öltözködik, hanem a szelleme az valami megragadó. Elmondta, hogy milyen gyönyörű volt a magok szerelme. Éppen úgy mondta el, mint maga. Engem megkért, hogy magát tegyem nagyon boldoggá. Engem is megáldott, Manyét is. Magát szívből üdvözli. Már el is utazott, nagyon kellett sietnie vissza a lánya miatt. Akkor egyhamar nem is igen fogom látni, de örülök, hogy legalább magok látták egymást. A két asszony, akik nekem ugyanazt kell, hogy jelentsék. Különben mi újság? Itt járt Wagner, kereste magát. Jó darabig beszéltem vele a maga gyerekeiről. Danielről a mértéktelen elragadtatás hangján beszélt. Különösen tetszik neki, hogy Dániel magyar verset tud szavalni. Szerinte a fiúba igen nagy nyelvtehetség lehet. És a leányokról? A leányokról elég udvariatlanul nyilatkozott. Azt mondta, hogy Blandent és Kozimát eszébe se jutott jobban megnézni, őt csak a fiú érdekelte. Franci még egyszer utoljára összehozta a gyerekeket Karolinnal és leányával. A hangulat ezúttal nem volt kínos, de felmelegedni most sem tudott. Mikor a Rue Casimir Perrier sarkán kocsiba ültek, hogy hazamenjenek, mert ugyanabban a szállóban laktak, Franci megfogta a kis hercegnő kezét. Kismány, hálásan köszönöm magának, amit a párizsi napok alatt tett. Ma este is figyeltem, hogy milyen hősiesen igyekezett a leányok szívét megnyerni. Maga tud mindent, és el is tudja képzelni, milyen hálás vagyok. Majd meglátja, hogy maguk, amikor majd együtt leszünk valamennyien, milyen jó barátságban lesznek még. Ó, szólt Mány hirtelen, de egyszerre elharapán, amit akart mondani, másként fejezte be. A leányok nagyon kedvesek. Franci azonban pontosan kitalálta, hogy Mány mit készült mondani ezt. Ó, hol leszek én már akkor? Ez a leány alig várja, hogy anyja és az ő környezetéből megszabaduljon. A kocsi zörgött az enyhe októberi este párizsi fényei között. Ők hallgattak. És Franci tűnődve gondolt arra, hogy miféle átok verte meg őt, ahová lép, ott felborult családok fájdalma és zavara terem. És ahogy közben kipillantott a párizsi utcára, hirtelen ifjúsága párizsi nagyvágya ébredt fel benne egy futó pillanatra. Milyen boldogító, jó dolog lenne szerzetesnek lenni, muzsikában dicsérni az Istent, és senkitől sem elvenni semmit és senkit ezen a kerek világon.